Üdvözlök mindenkit! Különös módon az első tartalmasabb rész, amivel foglalkozni fogunk, az a jelentéstanról, vagyis hát a nyelv használatáról szól, és nem így szokták kezdeni az ilyen bevezetőket. Általában alulról, hát úgymond alulról szokták kezdeni a hangtan felől, és aztán így sorban alaktan, mondattan, stb. És a jelentéstan mindig a végére hagyják. Én azért vettem előre, mert ez egy olyan terület, amiről mindenkinek nagyon közvetlen tapasztalatai vannak, nagyon jól megfogható dolgok, akármennyire bonyolultak a kérdések. Azért magukról a jelenségekről mindenkinek nagyon közvetlen élményei vannak, és jobban értjük őket talán, mint mondjuk akár a hangtant is, ahol azért bonyolult jelenségek, hangjelenségek, meg fizika, meg ilyesmi van. Szóval ebbe most bele is vágnék, és először feltennék egy olyan nagyon egyszerű kérdést, amire mindenkinek várom a válaszát. Nyilván mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy valamit nem értettünk, és visszakérdeztünk arra, hogy mit jelent az a dolog, amit hallottunk. És azt szeretném kérdezni, hogy ez milyen helyzet, milyen példákat tudtok erre mondani, vagy milyen helyzetben fordul ez elő, és milyen választ várunk ilyenkor, vagy milyen válaszokat várhatunk ilyenkor, amikor megkérdezzük valamiről, hogy mit jelent. Már milyen zavar? Hát ha nem hallom jól, akkor nem azt kérdezem, hogy mit jelent, vagy ha milyen zavar, attól függ, milyen zavarra gondolsz.
Hát igen, erre, hogy nem hallom jól.
Hát szerintem akkor inkább azt kérdezném, hogy mit mondtál, és nem azt, hogy mit jelent az, amit mondtál. De jó, oké. Mikor kérdezünk ilyesmit, hogy mit jelent? Nagyon rosszul hallom, de ha jól sejtem, akkor az, hogy valamilyen ismeretlen kifejezés, amit még nem hallottunk. Igen, 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 igen. Ez például egy jó példa. Aztán?
Esetleg idegen nyelvből.
Idegen nyelv, nagyon jó példa. Ilyenkor azt értjük rajta tulajdonképpen, hogy mit jelent, hogy magyarul hogy hangzik, nem? Vagy valami ilyesmi. Aztán?
Slang.
Slang? Hát az igen, az majdnem olyan, mint a idegen lenne, igen.
Amikor a mondott dolognak több jelentése van, és nem tudjuk, hogy mikre értek.
Több jelentésű, nagyon jó. Tehát vannak dolgok, amik több mindent jelentenek.
Szólások, közmondások.
Szólás, igen. Igen, az miért érdekes? A szólás, meg a közmondás?
Teszem azt, hogy forog a sírjában, akkor megkérdezi, hogy ezt most miért mondtad.
Így van, nyilván azért, mert valahogy a szó rájön, hogy nem szó szerint kell venni, ugye? Nyilván nem arról van szó, hogy valaki konkrétan tényleg forog a sírjában, hanem akkor megkérdezi, hogy mégis ez mit jelent. Tehát ez tulajdonképpen a nem szó szerinti értelmezésnek a problémája. Aztán van még valakinek? Igen, ez ugyanaz, mint amit már előzőn mondott, igen, én nem látok neveket, mindegy. Tehát tájszólás vagy szleng, dialektus, ezek hasonló jelenségek, igen. Na jó, az az igazság, hogy már eddig is többféle különböző esetet láttunk. Én még hozzátenném azt egyébként, amikor nincs is benne ismeretlen kifejezés, nem is több jelentésű, nem is az van, hogy nem szó szerint veszük, csak nem értjük, hogy miért mondja az illető, ugye? Hogy ezt mi volt ezzel a szándéka? Ez valahogy nem hangzott el, de biztos elhangzott volna, ha egy kicsit tovább várok, és nem sietek ennyire. Na most az a helyzet, hogy ezek a problémák, a megértésnek a problémája, az annyira mindennapos, és annyira érdekes szituációkat tud eredményezni, hogy ez nagyon mélyen benne van a kultúránkban, hogy ez egy állandó probléma. a popkultúrában is benne van egyébként, vagy a népszerű kultúrában, vagy a hát egyáltalán nem csak tudományosan közelítik meg ezt a kérdést, és én be akarok most játszani, ha sikerül, én nagyon remélem, hogy sikerül, egy jelenetet egy filmből, ahol pontosan, egyébként egy időben gyűjteni akartam ezeket, de aztán feladtam a dolgot, hogy népszerű kulturális termékekben, műalkotásokban, ilyesmi, nagyon sokszor szóba kerülnek ezek a megértésbeli problémák. Na de ezt a példát, ezt mindenképpen meg akarom osztani, mert ez szerintem nagyon jellemző és nagyon érdekes. Egy nagyon rövid részlet mindjárt megpróbálom megosztani. Látszik valami? Remélem, hogy hallatszan is. Igen. Akkor elindítom. Ha sikerül.
Is it better?
It's what better? Better than what?
Well, sex, I guess. Is it better?
Is that really what's bothering you?
Yes. Yes, of course.
Do you really think it would make a difference either way?
I don't know.
Well, the answer is I don't know either. We haven't done it yet.
Never?
I hadn't felt like it.
Not even before, when he was living upstairs?
No. I was living with you, remember? We've slept together, but we haven't made love. Not yet.
What did Laura mean last night when she said, I haven't slept with him yet? Yet. What does yet mean anyway? It means you're gonna do it, doesn't it? Or does it? Just come on. What would it mean to you, that sentence? I haven't seen Evil Dead 2 yet.
Well, to me it would mean that you're a liar. You've seen it twice. Once with Laura, oops. And once with me and Dick, remember? We had that conversation about the guy making Beretta shotgun ammo off screen in the 14th century.
Right. Or but let's just say that I hadn't seen it. And I said to you, I haven't seen Evil Dead 2 yet. What would you think?
I'd think that you're a cinematic idiot and I'd feel sorry for you.
All right. But from that one sentence, would you think that I was going to see it?
I'm sorry, Rob, I'm struggling here. You're asking me, what would I think if you told me you hadn't seen a film that you have already seen? What am I supposed to say?
Just listen to me. If I said to you, I haven't seen Evil Dead 2 yet,
yes.
Did you get the impression that I really wanted to see it?
Oh, well, you couldn't have been desperate to see it, otherwise you'd have already gone.
Right, I'm not going to see that movie. But the word yet.
Yeah, you know what? I get the impression that you wanted to see it, otherwise you'd have said you didn't want to go.
But in your opinion, would I definitely go?
How the fuck am I supposed to know? Probably.
Why?
Because it's a brilliant film. It's so funny and violent and the soundtrack kicks fucking ass. I never thought I'd say this, but can I go work now?
Okay. Ugye világos, hogy itt pont erről a problémáról volt szó. Most nem tudom mit látni, de mintha megszűnt volna automatikusan a megosztás. Oké. Tehát pont arról a problémáról volt szó, hogy itt konkrétan egyetlen egy szónak az értelmezéséről volt szó, és ez a szó a még, ugye? Vagy inkább mondom azt, hogy a még nem, mert lehet, hogy a még az sokféleképpen használjuk, de abban, hogy még nem történt meg valami, abban valami bujkál, ami nagyon sok ember számára homályos, hogy pontosan mit is jelent az, hogy még nem. Egyébként mit gondoltok, mit jelent az, hogy még nem? Tényleg azt jelenti, hogy meg akarja tenni, vagy hogy... Hogy lehetne megfogalmazni, hogyha segítenünk kellene a főszereplőnek? Senki?
Hát az inkább impotenciális nyilvánulik meg szerintem.
Igen? Tehát akkor nem jelenti azt, hogy...
Igen.
És akkor miért mondja, hogy még?
Haragát, nem?
Ezt most nem hallottam jól.
Talán haragból?
Haragból?
Hát, hogy ők ugye összevesztek.
Igen, itt az a sztori, hogy ők összevesztek, és utána találkozik vele, közben a csaj elköltözött egy Tim Robbins által játszott fickóhoz, és akkor az a kérdés, hogy ők összejöttek-e már. De haragot nem fejez ki az, hogy még nem önmagában szerintem. Mi az, amit kifejez?
Egy lehetőséget.
Igen, hát a lehetőség mindig megvan, de mintha még nem... Az...
Lehetőséget, aminek megvan az esély, de nem biztos, hogy bekövetkezik.
Igen, pont, hogy a bizonytalanságot akarja ki, tehát hogy éreztetni a srácot.
És mivel különbözik a... Attól, hogyha csak azt mondaná, hogy nem, hát az is azt jelenteni, hogy nem történt meg. A jövőre vonatkozóan úgyis minden bizonytalan. Mit fejez ki az a még?
Hát az, hogy nem zárja ki a lehetőséget.
Hát, talán. Na jó, hát de ha az feszültségkelt, és ez már jó, ez jobban. Szándékot is kifejez, de úgy érzed? Én nem érzem benne a szándékot.
Vagy még nem csak a lehetőség, hanem majd ki lehet használni ezt a lehetőséget.
Na jó.
Én a bizonytalansággal egyetért, de nem a nő részéről, hanem inkább a férfi. Tehát egyébként ez egy tök, ebben a klipben szerintem ez nem egy akkora szó, mint aminek titulálva van, és inkább a befogadó, tehát a férfi az, aki ezt túlreagálja.
Aha. De valamiért a nőnek is oka volt rá, hogy azt mondja, hogy még nem. Na jó, én elmondhatom, hogy én mit érzek benne, de nem erről lesz szó a továbbiakban, szóval nem igazán ez a lényeg. Csak én szerintem a még nem az azt jelenti, hogy sok az elvárás, vagy a várakozás az lehetne, hogy igen, és mégsem, mindez idáig mégsem következett be. Szerintem a jövőre vonatkozóan semmit nem mond, tehát azt hibásan próbálja a fiú kikövetkeztetni. De én szerintem, hát ugye arról van szó, hogy oda költözött valakihez, tehát hogy van egy ilyen várakozása, lehet bárkinek egy ilyen várakozása, hogy akkor ők nyilván összejöttek, és a még szerintem azt fejezi ki, én úgy érzem, hogy a várakozás, vagy a valószínű kimenetel helyett az történt, hogy nem. Legalábbis mostanáig nem. Na mindegy, nem is az a lényeg, hogy pontosan mit jelent a még nem. Nem erről fogunk beszélni. Itt most közben megpróbálom megosztani a diákat. Az volt ugye az első kérdésem, hogy mikor mondjuk, hogy nem értem. Én itt egy kicsit másokat írtam föl, így előre magamnak, de majd kiegészítem azokkal, amiket hallottam. Itt vannak a kiemelt idézetek ebből a klipből. Ugye, mit jelent? Én most nem azra helyezném a hangsúlyt, hogy a még nemnek a jelentésén lovagoljunk, hanem hogy milyen stratégiát követ a Rob, a főszereplő, amikor megpróbálja megtudni, hogy mit is jelent a mondat. Ugye, mert először megkérdezi így egyenesen. Persze átalakítva a mondatot, Barry, mit jelent a következő mondat? Még nem láttam a Gonosz Halott 2-t. Barry válasz, ugye nyilvánvaló abból ered az egésznek a humora, hogy a Barry, ugye a kollégája a lemezboltban, az folyamatosan félreérti a kérdést. Ez is egyébként már mutatja, hogy ez nem is olyan egyszerű kérdés, amikor megkérdezzük, hogy mit jelent valami. Mert Barry először azt mondja, hogy nekem azt jelenti, hogy hazudsz. Ez milyen értelmezése annak, hogy azt jelenti? Mit gondoltok?
Szó szerint értelmezése annak.
Hát szerintem nem, mert nem arra válaszol, hogy a szószoros értelmében mit jelent az a mondat, hogy még nem láttam a Gonosz Halott 2-t. Tulajdonképpen nem is a mondatról mond valamit, hanem...
Nem. De úgy gondoltam, hogy nem tud elvonatkoztatni attól a kontextusról, amiben elhangzott,
Így igaz, igen.
Azt kérdezi, hogy nem.
De hát azt, hogyha azt mondja, hogy még nem láttam a Gonosz Halottat, holott látta, akkor az azt jelenti, hogy hazudik, milyen értelemmel jelenti azt. Erről már volt szó a legelső alkalommal. Ez egy következtetés. Ha valaki ilyet mond annak ellenére, hogy nem igaz, akkor hazudik, ugye? Mert nyilván tudja, hogy nem igaz. És ha valamiről úgy mondjuk, hogy nem igaz, hogy tudjuk, hogy, vagy hát fordítva, úgy mondjuk az ellenkezőjét, hogy tudjuk, hogy... A másik változata igaz, azt hazugságnak szoktuk nevezni. Erre Rob megpróbálja ezt a problémát kiküszöbölni, és azt mondja, hogy tegyük fel, hogy még nem láttam a Gonosz Halott 2-t, és abban a helyzetben miről van szó. Barry megint félreérti, ez persze igazából itt nem a jelentés szót érti félre, itt ez tényleg csak a humor kedvéért van. Hát, hogyha ne, ugye itt arra válaszol, hogyha nem látta volna ezt a filmet, akkor gyépés volna, és sajnálná. És akkor Rob megpróbálja közelebb hozni ezt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy mit jelent a mondat. Méghozzá úgy, ez nagyon érdekes, és ez kulcsfontosságú. Azt kérdezi tőle, hogy de ebből az egy mondatból arra tippelnél-e, hogy meg fogom nézni. Tehát egyrészt most már nyíltan rákérdez arra, hogy itt a mégnek a szerepére kíváncsi, és a másik nagyon érdekes az az, hogy leszűkíti az egész helyzetet erre az egy mondatra, most hogy figyelmen kívül hagy, hogy valójában mi történt, hogy te igazából látta a filmet, meg hogyha valaki nem nézi meg a filmet, akkor gyépés. Most ezeket mind tegyük félre, és csak ezt az egy mondatot tekintsük. Ez egy nagyon jellegzetes hozzáállás, amikor valaminek a jelentésére vagyunk kíváncsiak, akkor megpróbálunk minden más tényezőt kiküszöbölni, és csak azt az egy kifejezést nézi. Hát Barry nem veszi a lapot, de ezt mondjuk tényleg, ez már abszurd nyilvánvalóan, ez már csak a humor eszköze, vagy a humornak az eszköze. Rob közel megpróbálja rávezetni a Barryt, hogy ő mire is kíváncsi, azt a benyomást kell tenném, hogy meg fogom nézni, és egy másik oldalról próbálja megragadni a jelentést, hogy milyen benyomást tesz, ha valaki ilyet mond, akkor mit vált ki a hallgatóságból. Ugye ez is a jelentésnek egy aspektusa, hogy valaminek a kimondásával milyen hatást keltünk a hallgatóságban. Valakinek bekapcsolva maradt a mikrofonja, és nagyon behallatszik. Köszönöm. Oké, most már jó. Jó, egyébként aki nem jött volna rá, vagy ez ugye már egy elég régi film, 20 éves, de mindenesetre ideírtam, hogy melyik filmből származik. Popcsajok, stb. Steven Frears rendezése, és egyébként könyvben is megjelent néhány évvel később. De lehet, hogy ez naív vagyok, és ez közkincs, és mindenki ismeri, ha nem, akkor érdemes megnézni. Tehát az első alkalommal, az első válaszban a jelet tulajdonképpen Barry tünetként értelmezi, tehát hogy ez nekem azt jelenteni, hogy hazudsz, ugye annak lenne az indikációja, vagy szimptomája, vagy jele, én arra következtetnék belőle. És a másik, amit az előbb kiemeltem, hogy a környezettől független értelmezés, az nagyon gyakran játszik szerepet a jelentés fogalmában, vagy a jelentés szóhasználatában, ahogy Rob mondja is, hogy kizárólag ebből a mondatból mire tippelnél, tehát függetlenítsünk a környezetétől. Ez nagyon gyakori intuíció a nyelvészek között is, mondhatnám azt is, hogy ez az általános elképzelés, hogy a jelentés az olyas valami, ami úgy tartozik hozzá egy kifejezéshez, hogy az a kontextustól, az elhangzás körülményeitől függetlenül megvan neki ez a tulajdonsága. Ugye kontextusnak azt hívjuk, nem egyszerűen csak az elhangzás körülményeit, hanem azt, amit a beszélők tudnak a körülményekről, és egymásról is tudják, hogy tudják, és a körülményekbe beleértve azt is, hogy mit feltételeznek egymás ismereteiről. Tehát ez egy igen bonyolult fogalom, ez a kontextus. De az az állítás, hogy a jelentése valaminek az olyan fajta információ, ezt majd külön ki fogom írni, olyan fajta információ, amit a kontextustól eltekintve is hordoz, ahogy itt Rob kérdéséből is látszik, hogy tegyük félre ugye az összes körülményt ezzel a filmmel kapcsolatban. És aztán persze előkerül az is, hogy az a benyomás alakulna ki benned, hogy ő a hallgatóra tett hatás oldaláról fogja meg, de még hozzátehetnénk azt is, ami itt ebben a filmjelenetben nem fordult elő, illetve előfordult tulajdonképpen, hogy a beszélő szándékával is összefügg a jelentés, ugye? Mert valahogy azért megkérdezi, hogy szerinted meg akarnám-e nézni, tehát, hogy aki kimondja azt a mondatot, hogy még nem láttam ezt a filmet, az vajon milyen lelki állapotban lehet, tehát, hogy hogy biztos-e, hogy elmennék megnézni, tehát, hogy milyen szándék állhat valamilyen kifejezés használata mögött. Tehát előjön az is, hogy a környezettől függetlenül mit hordoz a jel kifejezés, hogy a hallgatóra milyen hatást tesz, és hogy a beszélő, hogy milyen szándék állhat mögötte a beszélő részéről. A szándék az eleve egy sokrétű valami, ezt most nem fogok belemenni, de ugye lehet beszélni egy közlési szándékról, mit akar vele mondani, és a mögött még lehetnek hátsó szándékok is. Ugye ezt mindannyian tudjuk a valóságos életből, hogy sokszor az, amit mondunk, annak nem egyszerűen csak közlési szándéka van, hanem valami más szándéka is van. Például az, hogy rábeszéljen az ember, nézzük csak meg a reklámokban elhangzó dolgokat, ott a legritkább esetben van információ közlés, akkor nem is igazán hívjuk reklámnak, hanem inkább ismertetésnek, vagy ilyesminek. Ott általában a hátsó szándék az, hogy te kedvet kap, vagy aki nézi a reklámot, az kedvet kapjon ahhoz, hogy azt a terméket megvegye, vagy azt a szolgáltatást igénybe vegye. Tehát, de most ezt hagyjuk, ezt tegyük félre, hogy a szándék tehát az maga is sok tényezőből áll össze, de a jelentésnek, tehát az egyik megközelítése ez lehet, hogy milyen szándék áll mögötte. A nyelvészetben a legszokásosabb értelmezés, egyébként azért is hangsúlyoztam többször is, ez a bizonyos kontextus független értelmezés. Tehát a hivatalos meghatározása a jelentésnek az, hogy az az információ, amit akkor is hordoz az a kifejezés, ha eltekintünk attól, hogy milyen környezetben, milyen kontextusban hangzott el, az olyan, mintha rá lenne ragasztva, azt minden esetben hordja magával, akármilyen helyzetben használják, de meg kell mondanom, és ez a nyelvészetben is súlyos probléma nekem különösen, mert én egyáltalán nem vagyok megelégedve ezzel a meghatározással, hogy itt ennek elég sok problémája van. Az egyik nagyon súlyos problémája, hogy nem lehet jól megfigyelni, hiszen soha nem kontextustól függetlenül hangzanak el a kifejezéseink, tehát igazából csak azt tudjuk megfigyelni, hogy különböző kontextusokban milyen információt, milyen szerepet tölt be egy kifejezés. Azt nem lehet igazán jól megfigyelni, hogyha ha eltekintünk teljesen a kontextussal, akkor mi történik, mert ez nem fordul elő a valóságos életben. A másik nagy probléma az az, hogy még ha meg tudnánk is figyelni, vagy valami képet tudnánk alkotni arról, hogy kontextustól eltekintve milyen információt hordoz, és kapnánk valami nagyon elvont jellemzést egy kifejezés jelentéséről, akkor még ott van az a nagy feladat, hogy akkor ebből a nagyon elvont valamiből meg kéne tudni, ki kéne tudni számolni, akkor egyes kontextusokban, akkor mégis konkrétan abban az egy kontextusban mire használják, és én egyáltalán nem látom, hogy ez olyan könnyű lenne. Mondok erre egy példát. Mit tudom én, van két olyan ige, aminek a jelentése nagyon közel áll egymáshoz. Ha eltekintünk a kontextustól, akkor valami nagyon elvont dolgot fogunk mondani a jelentéséről. Például azt mondom, hogy a toll ige meg a nyom ige, azok igen-igen közel állnak egymástól. Egy csomó esetben felcserélhetők, máskor nem cserélhetők föl. Tehát egy billentyűt csak megnyomni lehet, és megtolni nem szoktunk, de egy autót meg megtolni szoktunk. Megnyomni is lehet, de az egész mást jelent, ugye, amikor valami neki megy és megnyomódik. Tehát nem mindig felcserélhető, de egy csomó esetben felcserélhető, mind a kettő valami olyasmit jelent, hogy valamilyen erőt gyakorolunk rá. Általában azért, hogy elmozduljon, vagy alakot változtasson, de hát ez nem igazán ez a különbség a két ige között, hanem hát nagyon közel egymáshoz. És ha megnézzük, hogy ezekben mi az a közös mag, ami minden kontextustól függetlenül kiragadva mindig hordoznak, akkor az a közös mag az majdnem teljesen ugyanaz szerintem, vagy egészen ugyanaz. Ha erőt gyakorol valamire, hogy ez megmozduljon, vagy állapotot változtasson, vagy forma alakot változtasson. Tehát ez egy nagyon absztrakt dolog, ez lenne ez a bizonyos szokásos értelmezett jelentés, de most hogy fogjuk ebből a nagyon elvont jelentésből kitalálni, hogy az autót megtolni szokták, és nem megnyomni. Tehát ez az, ami itt az utolsó mondatban próbálok magyarázni, hogy nem lehet világos, hogy ebből a nagyon elvont dologból hogy lehet megmagyarázni a konkrét használatokat. Egyszer pont ezt a példát meséltem el egy ilyen nagy előadáson, és akkor valaki elkezdett iszonyúan jelentkezni, hogy ő nem tudom az ország melyik sarkából származik, és náluk, amikor mondjuk nem akar elindulni egy kocsi, akkor nem azt mondják, hogy megtolják, hanem azt mondják, hogy megnyomják. Hát puf neki, tehát ráadásul még területenként is változhat, hogy mire melyiket használják. Na most azt látjuk, hogy akkor ez a hagyományos nyelvészeti értelmezés egy nagyon elvont fogalmat alkot erről a jelentésről, ami nagyon nehezen megfigyelhető, és nagyon bonyolult, nagyon sokrétű dolog. Ugye láttuk, hogy a beszélő szándéka, a hallgatóságra tett hatás, még nem beszéltünk arról, hogy a valóság valamelyik részére is szokott utalni egy jelentés, ugye? Tehát valami külső dologra, amire megpróbálja ráirányítani a hallgatóságnak a figyelmét. Tehát egy nagyon sokrétű valami, És ez azzal függ össze, hogy amikor megértésről beszélünk, erre most nem fogok részletesen belemenni, akkor az rettentő sok mindent jelenthet. Tehát nagyon sokféle helyzetben mondjuk azt, hogy valamit megértettünk, akkor is mondjuk, hogy megértettük, hogyha csak elkapunk a buszon egy beszélgetést, úgy én szoktam így kagylózni, hogy miket beszélgetnek, és értem, mert magyarul van, de, és azt mondom rá, hogy akkor én ezt értem, holott gyakorlatilag nagyon-nagyon keveset értek abból, amit ők egymásnak kommunikálnak, és amit ők egymás beszédéből megértenek, hiszen semmit nem tudok a szereplőkről, a helyszínekről, amikről beszélnek, ők meg tudnak. Tehát bizonyos értelemben én igazából nem értem azt, amit ők mondanak. Ők nem lennének azzal megelégedve, ha csak annyira értenék, mint én. De másrészt mégis azt mondom, hogy értem, mert beszélem a nyelvet, és a kifejezéseket valahogy tudom interpretálni, de hát látszik, hogy az ő megértésük, hogy egymást megértik, és az enyém, hogy én megértem, hogy beszélnek, az ég és föld, annak kettőnek semmi köze egymáshoz gyakorlatilag. Na most, mivel a megértés ilyen nagyon bonyolult folyamat, aminek nagyon sok szintje lehet, sokféle eredményre eljuthatunk, amit úgy hívunk, hogy megértettük, ezért a jelentésnek, hogyha ezt kellene magyaráznia, ugye, mert az elvileg ugye az magyarázza a megértést, hogy mit jelentenek a kifejezések, akkor annak is rettentő bonyolultnak kell lennie. Jó, csak egy nagyon rövid kitérő, ilyen történelmi kitérőt akarok tenni, mert elmondtam azt, hogy ilyen nagyon elvont módon fogja fel a nyelvészet a jelentést, elmondtam, hogy én ezzel nem vagyok elégedett, azt is elmondtam, hogy miért nem vagyok elégedett, akkor illene elmondanom azt is, hogy én mivel lennék elégedettebb, vagy mi az, amit jobban a valósághoz közelebb állónak tartok, és ez ugyan nem nyelvész volt, mert igazán nyelvészet akkoriban még nem is létezett, hanem egy filozófus volt, biztos hallottátok már a nevét, John Locke-nak hívták, egy igen kiváló filozófus, és ő a értekezés az emberi értelemről, ha jól emlékszem a címre, című könyvében nem könnyű ki hüvelyezni belőle, de szerintem elég világos, hogy elmondja, hogy ő mit is ért jelentéseken. Hát ő Locke azt mondja, hogy minden kifejezés, amit használunk, az tulajdonképpen annak az a funkció, hogy aki meghallja, a hallgatóság abban élményeket vagy érzeteket hívjon elő, tehát asszociációkat talán így fogalmaznánk ma meg, méghozzá olyan élményeket hív elő, amik a korábbi tapasztalataikon alapulnak, korábbi olyan esetekből, amikor azt a kifejezést használták. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy kutya, akkor hát nyilván nem tudatosan, és nyilván nem explicit módon, de beugranak azok a leggyakoribb és legerősebb képek, tapintási, látási és egyéb élmények, amik nekem ehhez a szóhoz kapcsolódnak, amik nyilván a saját korábbi élményeimen alapulnak. Most a Locke-nak a szemére vezették, hogyha ez igaz lenne, hogy egy jelentés az csak az, hogy kinek mi jut eszébe egy kifejezésről, akkor nem tudnánk egymást megérteni, hiszen különböznek az embereknek az élményei, mindenkinek más-más emlékei vannak, tehát akkor nem lehetne lehetséges a megértés, és Locke erre úgy válaszol, hogy hát nem is igazán lehetséges, tehát valamennyire persze megértjük egymást, de csak annyira értjük meg egymást, és csak olyan mértékben, és csak azt értjük meg egymás beszédéből, amennyit az élményeink hasonlósága megenged. Hát hogyha nagyon eltérő környezetben élünk, akkor hiába beszéljük egymás anyanyelvét, nyilván a megértésünk, egymás megértése is, hát ha ezek a körülmények szerepet játszanak a mondandónkban, akkor a megértés is nagyon rossz lesz. Tehát ezt szerintem mindenki tapasztalta már, akár a saját élményeiből is. Tehát Locke azt mondja, hogy igen, ez így van, nem igazán értjük meg egymást, vagy nagyon hiányosan értjük meg egymást, és csak annyira tudjuk egymást megérteni, amennyire ezek az élményeink közösek. És ezért nem baj az, hogy, tehát nem vezet problémához az, hogy ő úgy fogja fel, hogy igazából a jelentések azok tulajdonképpen csak asszociációk és elég egyéniek, mindig a hallgatóság egyéni tapasztalataitól függ. Ez látjuk, hogy ugye onnan mindenki érti, hogy ez iszonyatosan más, mint amikor azt mondjuk, hogy az az információ, amit minden kontextustól független hordoz valami. Az rettenetesen elvont, ez meg tök konkrét elképzelés, meg egy ilyen inger válasz, kapcsolat van, meghalunk egy kifejezést, eszünkbe jutnak korábbi élmények. Tehát igaz, hogy csak annyiban értjük meg egymást, amennyiben hasonlunk az élményeink, de egy kultúrán belül, egy környezetben élő emberek között azért nagyon-nagyon hasonlóak ezek az élmények, nagyon nagyok az átfedések az élményeink között, és ráadásul, mondja Locke, a kisgyerekkorunktól fogva, és főleg kisgyerekkorunkban, de még utána is, nagyon-nagyon sok időt töltünk azzal, hogy lecsekkoljuk, hogy valóban ugyanaz a dolog jut eszünkbe, ugyanarról a kifejezésről. Tehát sok időnket töltjük el azzal, bár lehet, hogy nem veszük észre, és nem tudatosan végzünk ilyen vizsgálatokat, nyilván. De megpróbáljuk egyeztetni, hogy ami nekem valamit jelent, az a másiknak ugyanazt jelenti-e, és hogyha kiderül, hogy nem egészen ugyanazt, akkor valahogy módosítjuk a saját hozzáállásunkat, vagy megpróbáljuk megmagyarázni, hogy megérteni, hogy a másik miért nem pont ugyanazt érti rajta. Tehát folyik egy állandó alkudozás vagy egyeztetés az emberek között a személyközi kapcsolatokban, aminek a következtében végül is mégiscsak hasonló dolgok fognak eszünkbe jutni a kifejezésekről, és ha ezt értjük jelentésen, akkor ezért lesz valamennyire egységes a különböző beszélőkben kialakult kép vagy jelentés egyet szólás. Szerintem ez egy nagyon korrekt hozzáállás. A 20. században ez megint előkerült egy-egy iskolában, de én most nem akarok belemenni ebbe, hogy milyen nagy iskolái voltak a jelentést annak, mert majd a fél év során én akarok majd külön ilyen alkalmakat arra szánni, hogy most, amikor nem egy-egy tárgykörről beszélek, hanem arról, hogy milyen iskolák vannak azon a tárgykörön belül. Ez most csak egy rövid kitérő volt a Locke-kal kapcsolatban, és csak azért tettem ezt a kitérőt, hogy elmondjam, hogy van alternatíva, tehát nem kell feltétlenül ezt a nagyon elvont jelentésfogalmat magunkévá tenni. Tehát akkor én ma nem fogok arról beszélni, hogy milyen iskolái vannak a jelentést annak, hogy mi minden gondolnak a jelentésről, hanem inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy a legfontosabb alapfogalmakat elmondjam, vagy bevezessem. Természetesen, ahogy már az elején mondtam, én nem azokat akarom megismételni, amiket a könyvben is lehet, könyvekben is, szakirodalomban is el lehet olvasni, vagy a kötelező irodalomban, hanem megpróbálom szubjektíven, és valahogy megpróbálom érthetővé tenni, hogy én hogyan is állok ezekhez hozzá. De a jelentést annak két alapvetően nagy területe, vagy talán így szét lehet választani két nagy területre a jelentést, hogy van egy olyan része, ami a mondatok jelentésével foglalkozik, vagy megnyilatkozások, úgy is lehetne, vagy akár a szövegre is kiterjesztetjük, tehát egy tartalmas, hosszabb egység. És van egy másik része a jelentést annak, vagy egy másik problémaköre, ami a legkisebb elemeknek jelentésével foglalkozik. Tulajdonképpen mind a kettőnek ugyanaz a célja, hogy megmagyarázzuk, hogy amiket egymásnak mondunk, azoknak hogy tulajdonítunk jelentést, vagy hogy értjük meg őket. De a mondatjelentés az a nagyobb egységeknek a jelentésével foglalkozik, és a másik, amit hát szójelentést annak, vagy lexikai jelentést annak szoktak hívni, az azzal foglalkozik, hogy épül ez fel a legkisebb elemek jelentéséből. És ott egész más jellegű problémák vannak, remélem, hogy azt is el tudom még ma nagyon röviden mondani. De a mondatjelentés az valahogy, vagy megnyilatkozások, vagy szövegrészek jelentése, az szintén egy kitüntetett dolog, hiszen ezek a egységek alkotják a kommunikációnkat, ilyenekből állnak a megnyilatkozásaink, amikor egymással beszélünk. Nagyon érdekes a jelentéstanon belül, hogy általában az állító mondatokat helyezik az egész probléma középpontjába, a mondatjelentések középpontjába. Tehát azt csinálják, hogy noha pontosan tudjuk, hogy amikor beszélünk, akkor nem csak állító mondatokat használunk, hanem kérdezünk is, meg felszólítunk is, meg ilyesmi, de általában az a technika, vagy az a módszer, hogy amikor nem állító mondatról van szó, akkor a jelentésüket a nekik megfelelő állító mondatokból próbálják valahogy rekonstruálni. Tehát ha kérdezek valamit, annak nyilván nem egy állítás a jelentése, nem tudjuk közvetlenül azt mondani, hogy egy állítás, De talán állításokra vissza lehet vezetni, például azt lehet mondani, most csak a hasamra ütök, hogy egy kérdésnek a jelentése, azt felfoghatjuk úgy, mint a ráadott válaszoknak, mint állításoknak, lehetséges válaszoknak az összessége. És akkor visszavezettem a kérdést egy állításra. Vagy például visszatudom vezetni a kérdést egy felszólításra, nem közvetlenül állításra, hanem felszólításra. Ugye kérdezek valamit, akkor felszólítom a hallgatóságomat, hogy válaszol, legyen szíves, válaszoljon rá. Tehát ezt lehet felszólításnak venni. És a felszólítást megint csak vissza tudjuk vezetni állításra, mert azt mondhatjuk, hogy a felszólítás az tulajdonképpen azzal jellemezhető, hogy ha azt végrehajtja valaki, akkor mi történik, ugye? És akkor így összefüggésbe lehet hozni egy állítással. Ez a visszavezetés, ugye ez mindig azt jelenti, hogy egy rendszeres módon összefüggésbe lehet hozni. Most mi ez a mánia, hogy mindig állító mondatokra kell mindent visszavezetni? Ez a mánia, ez abból adódik, hogy az állító mondatokkal tudunk hagyományosan valamit igazán kezdeni, azért, mert amikor jelentéstan még nem is létezett, akkor a mondatok jelentésével, a megnyilatkozások jelentésével a filozófián belül, sőt, még ezen szűkebben a logikán belül foglalkoztak, és a logika az állításokkal foglalkozik. Arra van meg az eszköztárunk. Az a logikát azt valamennyire értjük, tehát ha valahogy a mondatokban megtaláljuk, és ez egyébként a hétköznapi életben is ugye állandóan logikát keresünk, meg logikázunk, mindjárt elmondom, hogy milyen értelemben. Tehát ha valahogy a logikát tudjuk alkalmazni a mondatokra, és ezt az állító mondatokra tudjuk igazán alkalmazni, akkor tudunk valamit mondani a mondatok jelentéséről. Miért? Azért, mert a következtetés az egy középponti dolog. Mindig, hogyha valakit megkérdezek, hogy mit jelent egy mondat, nagyon sokszor következtetéseket fog felsorolni, hogy mi következik belőle. És ez ebben a videó, vagy ebben a filmjelenetben is benne volt, elhangzott ez a típusú hozzáállás, hogy mi következik abból, hogy azt mondta a lány, hogy még nem feküdtem le vele. Mire tudunk belőle következtetni? Na most a következtetés az nyilván a logikának a területe, és csak állító mondatokból lehet. Hát, nem feltétlenül, de az állító mondatokra ismerjük jól azokat a tulajdonságait, hogy mik következnek belőle, hogyan függ az állító mondat alakja, hogyan függ az alakjától az, hogy mik következnek belőle. Sőt, azt lehet mondani, hogy a logikai szempontból nézve az állító mondatok jelentését egyszerűen a következményeivel tudjuk megadni. Ha fel tudjuk valahogy sorolni, mi minden következik belőle, akkor jellemeztük a jelentését, és ez a hétköznapi intuíciónak is megfelel, és ezt a hétköznapban meg is tudjuk figyelni, hogy az előbb mondtam, hogy ha valaki meg akarja magyarázni a jelentését, akkor nagyon sokszor a következményeit kezdi el felsorolni. Ez a hozzáállás a mondat jelentésekhez, ez azzal jellemezhető, ezzel a szlogennel, amit itt idézőjelben leírtam, hogy egy állítást akkor értünk, ha tudjuk, hogy mikor igaz, vagy mikor lenne igaz, vagy milyen körülmények között lenne igaz, vagyis az igazság feltételeivel jellemezzük az állítást, vagy az állítás jelentését. Egy állításnak az a jelentése, ami megadja, hogy mik az igazság feltételei, vagyis milyen feltételek között igaz. És ez ugyanaz logikailag, mint az, hogy mi következik belőle. Most ezt nem fogom, logikáról nyilván nem fogok most beszélni, de ezt lehet tudni a logikából, hogy az, hogy milyen körülmények között igaz valami, az gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint hogy megadjuk, hogy mi következik belőle. Szerintem ez elég könnyen belátható így a természetes hétköznapi gondolkodásban is. Na, hát ez az egész mondatjelentésre az jellemző, tehát, hogy mindent megpróbálunk minden mondatfajtának a jelentését állítómondatra visszavezetni, az állítómondatokat pedig logikai alapon próbáljuk meg értelmezni, tehát állító mondatok jelentését úgy jellemezzük, hogy a logikában is szokás, tudnélik a következményeik jellemzésével, az igazság feltételeinek a jellemzésével, hogy milyen esetekben lenne igaz, illetve a következményének a jellemzésével. Van egy olyan része a jelentésnek, ami ebből egy picikét kibújik, de ezt is lehet logikailag kezdeni. Nem arról van szó, hogy ez valami a logikában valami nagyon abból kilógó vagy extrém dolog, csak nem teljesen illik bele ebbe a képbe, hogy a jelentés az nem más, mint a következmények halmaza, és ezek az előfeltevések, amit itt külön kiemeltem, Az előfeltevések egyszerűen csak egy kicsit speciálisan működő következmények. Tehát egy állításnak az előfeltevései, mindjárt mondok példát, hogyha valaki nem hallotta még ezt a szót, vagy nem ismeri pontosan, mit jelent az előfeltevés, mindjárt lesz példa. Az előfeltevései egy mondatnak azok tulajdonképpen következnek abból a mondatból, de valami furcsa módon van egy kis specialitásuk, de ettől nem kell megijednünk, ezt lehet logikailag kezelni, csak a rend kedvéért ezt így külön vettem. Az előfeltevések olyan következmények, mondhatnám, egy állításnak olyan következményei, amik, hogyha nem teljesülnek, akkor a mondat egyáltalán nem értelmes. Nem lehet megállapítani az igazság feltételeit. Teljesen értelmetlen lesz. Mondok gyorsan egy példát. Ha valaki azt mondja, vagy valakiről azt mondjuk, hogy leszokott a dohányzásról, akkor ez a mondat, ez előfeltételezi azt, hogy az illető dohányzott. Tudnélik, ha egy olyan helyzetben mondom ezt, amikor az illetőről lehet tudni, hogy soha korábban nem dohányzott, vagy legalábbis abban az időben, amiről beszélünk, előtte nem dohányzott, akkor értelmetlen azt mondani, hogy leszokott róla. Egyáltalán, hogyha ez az előfeltétel nem teljesül, hogy ő korábban dohányzott, akkor ennek a mondatnak egyáltalán semmi értelmet nem tudunk tulajdonítani. Nem tudjuk megmondani, hogy akkor most ez, hogy állapítsam meg, hogy igaz-e vagy nem igaz, ha egyszer már az előfeltétele sem teljesült. Ugye ez ismerős, ez a jelenség. Kérdéseknek is lehet egyébként előfeltevése, hát nagyon híresek ezek a ilyen ügyvédi trükkök, tárgyalásokon, kérdezzenek valamit a tanútól, és belerejtenek egy állítást. Ezek is előfeltevések. Ugye? Tehát megkérdezi, ez ilyen nagyon elcsépelt példa, hogy amikor az ügyvéd vagy az ügyész megkérdezi a tanútól, vagy a vádlottól, hogy és mondja, mióta veri a feleségét. Ugye? És mivel itt az időpontra kérdez rá, az a belerejtett állítás, hogy veri a feleségét, az előfeltevésként működik, hiszen nem állította, ez egy kérdésbe volt belefoglalva, tehát az ügyvéd nem, vagy a jogász az nem állította, hogy az illető veri a feleségét, hanem előfeltételezte. Tehát ha nem igaz, hogy ő verte, akkor ezzel a kérdéssel nem nagyon lehet mit kezdeni, és emiatt van az a hatása, hogy nem lehet rá jól válaszolni, mert nem... Hát jó, azt lehet, el lehet utasítani az előfeltevést, és válaszolhatja persze azt az illető, hogy kérem szépen, én sosem vertem. Mint ahogy a leszokott a dohányzásról is ilyen, végül is lehet erre úgy reagálni, hogy de most mit beszélsz, hát sosem dohányzott. De az nem változtat azon, tehát el lehet utasítani, de ez nem változtat azon, hogy maga ez az állítás, mind állítás, előfeltételezi azt, hogy korábban az illető dohányzott, mert ha ez nem teljesül, akkor értelmetlen a mondat. Az az érdekes, hogy ha nem teljesül az előfeltevés, akkor nem csak a mondatról nem mondhatjuk, hogy igaz, hanem az ellenkezőről sem mondhatjuk, hogy igaz. Egyébként így szokták tesztelni, így lehet jól kipróbálni, hogy valami előfeltevése vagy nem előfeltevés, mert ha igazán előfeltevés, akkor se az illető állítással, se az állítás ellenkezőjével nem tudunk mit kezdeni, ha nem igaz az előfeltevés. Tehát se az nem lesz igaz, hogy leszokott az illető, se az nem lesz igaz, hogy nem szokott le. Persze, hogy az se lesz igaz. Tehát se az állító, se a tagadó változata nem lesz igaz. És emiatt lesz ez ilyen logikailag ennyire bizarr, ezért lóg ki a többi következmények sorából, mert az mégis hogy néz már ki, hogy egy mondatnak és az ellenkezőjének pont ugyanazok a következményei, pont ugyanazok az előfeltevései vannak. Tehát igazából ez az előfeltevések sajátossága, hogy olyan következmények, amik a mondat ellenkezőjéből is következnek. A többi következményre, ami nem előfeltevés, azokra ez nem áll. Jó. Akkor elmondtam azt, hogy most igazából nagyon-nagyon-nagyon madártávlatból, de annyit mondtam el a mondat, a jelentéstanak erről a részéről, a mondatjelentésről, hogy ezt logikailag szokás megközelíteni, úgyhogy visszavezetünk mindent állításokra, hogy az állításokat logikai módon kezeljük, ami azt jelenti, hogy az igazság feltételeit nézzük, hogy milyen körülmények között lenne igaz, ami ugyanazt jelenti, mint hogy a következményeit nézzük, hogy mi minden következik belőle. Én remélem, hogy ez így nagyjából világos. Ezt az egész hozzáállást, és ez jellemzi a szemantikának, vagy egész a közelmúltig ez jellemezte a szemantikának a fő áramát. Ezt pont azért, mert amit most elmondtam, ezt igazságfeltételes szemantikának mondták, vagy nevezik, és az a szlogenje, hogy akkor értünk valamit, ha tudjuk, hogy mikor lenne igaz, vagy tudjuk, hogy milyen körülmények között igaz. És csak azért, hogy megint olyan, mint az előbb a lokkal egy kicsit, hogy elmondjam, hogy ez nem az egyetlen lehetséges megközelítés, azért nagyon röviden elmondom, hogy van más típusú mondatjelentés, vagy mondatszemantika is, amikor nem ez a szlogen, hogy akkor értek egy mondatot, hogyha tudom, hogy milyen körülmények között lehet igaz, hanem másképp határozzuk meg a jelentést. Ezt úgy hívják, hogy dinamikus szemantika. Nem olyan nagyon régi, az 1980-as évek elejéről származik, legalábbis ez a nyelvészeti fajtája. Tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy a dinamikus szemantika logikában, számítástudományban korábban is létezett, de 1981-es az a két cikk, ami ezt a nyelvészetben megpróbálta meghonosítani, és talán a nevéből is ki lehet találni, hogy ha dinamikus, akkor nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy egy mondatnak a logikai tartalma ilyen statikus módon az ő igazságfeltételei azok milyenek. Tehát ez egy statikus viszony, hogy milyen körülményeknek felel, meg milyen körülmények között igaz, hanem valamiféle változás. Ugye dinamikus az mindig azt jelenti, hogy valamiféle változással hozzuk összefüggésben mondatokat. Szerintem ez tökéletes, érdemes el megjegyezni, de ez is csak egy kitérő, tehát az, amit most mondok, az eredeti vonulatból. Azért is kitérő, mert azt mondtam, hogy nem iskolákról fogok most beszélni, de mégiscsak ez azért egy fontos dolog. Azt mondják a dinamikus szemantikusok, vagy szemanták, szóval ezek az emberek, hogy az igazságfeltételek, tehát az, hogy egy mondat milyen körülmények között igaz, azok nem igazán jó leírásai annak, hogy mit jelent egy állítás, azért, mert nem képesek megragadni azt, hogy a mondatok értelme függeni tud a kontextustól. Most visszamehetnék oda két diával ezelőttre, hogy van ez az elképzelés, a szemantika ugye fő képviselőinek az elképzelése, hogy a jelentés az valami kontextustól független dolog, ugye, amit akkor is hordoz valami, ha egyáltalán függetlenítjük teljesen az elhangzás környezeteitől. Csak az a baj, hogy a természetes nyelvben, amit mi beszélünk, abban bizony egy csomó olyan kifejezés van, ami kifejezetten a kontextussal való összefüggésre utal, és ezeket az igazságfeltételes szemantika nem igazán tudja megragadni, és most mondom az egyik kulcs példát, ami agyon csépelt példa, de ilyenfajta példákkal illusztrálták azt, hogy miért nem jó ez a statikus igazságfeltételeken alapuló jelentést, ami mondatjelentés elképzelés. Vegyünk egy olyan konkrét példát, hogy elgurul 10 gyöngy, és egyet nem találtam meg. Igazságfeltételes szempontból ez a mondat azt jelenti, hogy ugye szétgurultak valahol ez a 10 gyöngy, van egy, amit nem találtam meg, 9-et megtaláltam. Ugye ennyi, tehát 9 van, amit megtaláltam, egy ismeretlen helyen tartózkodik. Ezek az igazságfeltételei. Ha úgy mondom, hogy elgurult 10 gyöngy, és csak 9-et találtam meg, az pontosan ugyanezekkel az igazságfeltételekkel rendelkezik. Szintén az van, hogy 10 van elgurulva, 9-nek ismerem már a tartózkodási helyét, és van egy, aminek nem ismerem a tartózkodási helyét. Tehát a kettőnek az igazságfeltételei egy az egybe ugyanazok. De ez a két mondat mégsem teljesen ugyanaz. Csinálhatnák róla egy ilyen jelenetet, mint a popcsajok, stb.-ben ez a jelenet, hogy te most mit jelent az neked, hogy egyet nem találtam meg. De igazából nem nagyon lenne vita, hogy pont ugyanazt jelenti, mint az, hogy csak 9-et találtam meg. Szinonimak vagy parafrázisai egymásnak ez a két mondat. Igen ám, de nem egyforma környezetben használjuk ezt a kettőt. Ha azt mondom, hogy egyet nem találtam meg, akkor azt az egyet, amit nem találtam meg, valahogy előtérbe állítom, és később folytathatom a szöveget úgy, hogy arról az egyről beszélek, amit nem találtam meg. Ha viszont azt mondom, hogy csak 9-et találtam meg, akkor az az egy, amit nem találtam meg, az nem kerül ilyen módon előtérbe, és elég zökkenő, vagy nem tudom, kicsit elakadást okoz az, hogyha utána arról az egyről kezdek beszélni, amit nem találtam meg. Tehát az A mondat után teljesen természetesen mondhatom azt, hogy a fotel alatt volt, mármint az az egy, amit eredetileg nem találtam meg, De a B mondat után nem hangzik olyan nagyon jól az, hogy a fotel alatt volt. Elgúl 10 gyöngyös, csak 9-et találtam meg, a fotel alatt volt. Hát igen, ki lehet találni, hogy mire gondolatot azért, ez nem találjuk igazán szerencsés szövegnek, nem egy igazán koherens szöveg. Azért nem, mert a B mondat nem helyezi eléggé előtérbe azt az egy gyöngyöt, amit nem találtam meg. Mi az, hogy előtérbe helyezni, és ennek egyébként nem az az egyetlen fajta hogy mondjam, nyelvi jelenség, ami miatt az igazságfeltételek nem tűnnek elégségesnek, de az előtérbe helyezés az egyik ilyen. Az előtérbe helyezés azt jelenti, hogy korábban valamiről nem volt szó, és mostantól én lehetővé teszem, hogy ez így része a beszélgetésünknek, mint szereplő. Tehát az A mondat azon kívül, hogy ugyanazt állítja, mint a B, hogy volt 10 gyöngy, amiből csak 9-et találtam meg. Az A mondat még mást is csinál, hogy úgy mondjam, na és itt ettől lesz ugye dinamikus, hogy valami történik, valamit csinálok azzal, hogy kimondtam. Még egy más dolgot is csinál, hogy előtérbe helyez egy szereplőt, ami most bekerül a beszélgetésünkbe, mint szereplő. Elgurult 10 gyöngy, és egyet nem találtam meg, és ez az egy, aki a fotel alatt volt, ez egy szereplője lesz a beszélgetésnek. És ez a mozzanat az, ami a B mondatból hiányzik. Ő nem végzi el ezt, hogy bevezet egy új szereplőt. Ez, hogy bevezetek egy új szereplőt, ez egy aktus, vagy egy akció, vagy egy tett, ugye, valamit csináltam, és ezért hívják dinamikus szemantikának, hogy a mondat jelentésével, amikor kimondjuk, akkor valamit meg tudunk változtatni. Közelebbről azt mondják a dinamikus szemantikában, hogy valójában a hallgatók információ állapotát változtatjuk meg, többek közt azzal, amit logikailag tartalmaz, hogyha így fogalmazhatok, tehát ami az igazság feltételeihez tartozik. Tehát a hallgatóknak az is olyan módon is megváltozik az információ állapot, hogy megtudnak valamit a mondatból, megtudják, hogy mit mondtam. De ez csak az egyik része a dolognak. Vannak más változtatások is, amit egy mondattal elérhetünk. Például előtérbe helyezhetünk egy tárgyat, vagy egy témát, vagy bármit, bedobhatunk egy új szereplőt, vagy egy új témát, és ezzel megváltoztatjuk az összes résztvevőnek az információ állapotát, vagyis hát valahogy azt, amiről a beszélgetésben szó van. És ez, hogy egy ilyen hatása van a mondatnak, ez indokolja ezt az elnevezést, hogy dinamikus. A mondatokkal valamit csinálunk. Nem arról van szó, hogy statikusan kapcsolatba hozzuk a világ valamilyen állapotával, és így megmondjuk, hogy milyen körülmények között igaz, hanem azt arra helyezi a hangsúlyt a dinamikus szemantika, hogy a mondat azt jelenti, amit csinálni tudunk vele. Ugye, tehát ahelyett, a szlogen helyett, hogy akkor értünk meg egy mondatot, hogyha tudjuk, hogy mikor igaz, ez az igazságfeltételes szemantika, ez a másik alternatív szemantika, és csak ezért tettem ezt a kitérőt, mutassak egy alternatívát. Ez a fajta szemantika, ennek egy másik szlogenje van, azt mondja, hogy akkor tudom egy mondatról, hogy mit jelent, hogyha tudom, hogy hogyan változtathatja meg a beszélgetésben résztvevőknek az elképzeléseit, legalábbis a beszélgetésről. Mert nem biztos, hogy én elhiszem azt, amit a másik mond, tehát nem biztos, hogy ezt úgy beépítem a tudásomba, hogy én azt biztosra veszem, hogy ez igaz, de valamiről informálódok, tudnék arról, hogy mi hangzott el, mit állított a partnerem. És ez, hogy hogyan változik meg ez a tudásom, az jellemzi a szemantikát. Tehát, hogy a szemantikát, vagy a mondatjelentést, az nem egyszerűen az igazságfeltételek határozzák meg, hanem mit lehet tenni a mondatokkal. Erre vissza fogunk még térni egyébként, hogy mi mindent lehet mondatokkal csinálni. Ez is egy közhely, hogy kimondani valamit, az egy tett, az egy cselekvés, van egy külön elmélete a beszédcselekvéseknek, hogy milyen cselekvéseket lehet beszéddel, mondat kimondásával végrehajtani. Erre még visszatérek, ez most csak egy kis kitérő volt arról, hogy ez egy dinamikus felfogás a jelentésnek, és azért a 80-as évek óta ezt nagyjából mindenki elfogadja és vallja. És akkor most gyorsan rátérnék a jelentéstannak erre a másik nagy ágára, amit arról azt mondtam, hogy lexikális jelentéstannak hívják, vagy szójelentéstannak, ugye, amit említettem, hogy a legkisebb elemek jelentésének valahogy azokat jellemezni kell azért, hogy kijöjjön belőlük a nagyobb egységek jelentése, meg kéne fejteni, hogy hogyan függ össze az alapelemek jelentése az egész nagy teljes kifejezések jelentésével. Hát ha úgy tetszik, vagy visszatérve a filmbejátszásra, hát valahogy a még szónak a jelentését is jellemezni kéne. Hát én mondjuk rettegnék egy ilyen feladattól, mert annyiféleképpen használjuk, hogy én a még szónak a jelentését röviden jellemezni tudnám, hát nem hiszem. De ez lenne az elképzelés, hogy a maguknak, a legkisebb elemeknek, a szavaknak is valamilyen jelentős jelentést tudjunk tulajdonítani. És ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, már pedig én le fogom egyszerűsíteni, mert ez egy bevezetés, és mindent leegyszerűsítünk, akkor ennek a jelentéstannak ez a területe, ami szójelentésekkel foglalkozik, az gyakorlatilag minden kérdés, ami benne van, az gyakorlatilag a több értelmiséggel függ össze, amit itt az elején valaki említett is, hogy a megértésnek az egyik problémája az, hogy a dolgok több értelműek. Tehát valahogy nem mindig közvetlenül, nem mindig ennyire egyszerűen, de tulajdonképpen a szójelentés legtöbb problémája az a szavak több értelmiségével függ össze. Mert hogy a szavak több értelműek, az előbb a méggel mondtam, rengetegféleképpen használjuk, tulajdonképpen minden használata, ami eltér egymástól, vagy úgy érezzük, hogy nem pont ugyanúgy abban az értelemben használjuk, az mindegy egy több értelmiséget hordoz. És ez nagyon-nagyon sokszor, igazából ez a tipikus szerintem, nagyon kevés szó van, ami, hát ha azt mondom, hogy mit tudom én, porlasztó, vagy valami más ilyen gépalkatrész, akkor az, inkább az a kivételes eset, ami igazából csak abban az egy értelemben használatos, bár porlasztóból is sokféle van, mert szerintem nem csak az autónak van egy ilyen alkatrésze, hanem a mondjuk a spraynek, vagy még bármilyen spraynek a tetején levő dolgot is így hívják. Jó, de ezek nagyon közel állnak egymáshoz, és főleg ilyen műszaki értelme van, de ez a speciális eset, ezeket a szakkifejezéseket direkt úgy találják ki, hogy megpróbálják elkerülni a több értelmiséget. Tehát ezt inkább ez a furcsa, a nyelv általában nem próbálja meg elkerülni a több értelmiséget. Nem nagyon tudunk olyan nyelvi folyamatokról, változásokról. Hát de egyébként néha igen. Tehát például az, hogy kölcsönzünk egy szót azért, hogy egy speciális dolognak legyen egy külön neve, és ne a korábban használt szó legyen több értelmű. Ugye? Tehát amikor sokféle ilyen vendéglátóipari intézmény van most már, és hogy nem hívjuk mindegyiket kocsmának, vagy fogadónak, vagy nem tudom, mi volt a legrégebbi szó erre a magyarban, hanem szépen nevet kaptak, hogy most már van presszó, meg pub, meg vendéglő, meg söröző, meg nem tudom mi. Az végül is azért van, hogy ne legyen egyetlen egy homályos szó. De egyébként olyan nagyon ilyen nyelvi folyamatokról nem tudunk, amik ezt elkerülnék. Az emberek nem igazán kerülik el a több értelmiséget. De nagyon sokféle fajtája van a több értelmiségnek. Kezdve attól, hogy valaminek egyszerűen homályos a jelentése, tehát azt mondom, hogy állatok voltak a kertjükben, akkor az állat az természetesen homályos. Hát miért nem mondom meg azt, hogy tyúkok, meg marhák, meg kutyák. De erre nyilván nehezen, nem nagyon mondjuk rá, hogy több értelmű, egyszerűen azt mondjuk, hogy itt információ hiány van, az állat valami olyasmit fejez ki, ami nem értesít minket arról, hogy konkrétan milyen állatról van szó. Nagyon sokféle állat van. De már például az, amikor azt mondom, hogy ugat, és ezt egy emberre alkalmazom, és az ugatot meg általában nem emberre szokták, hanem leginkább kutyákra, bár az őzet is ugatnak. De ha emberre alkalmazom, akkor azt mondani, hogy ez csak homályosság, az ugatnak egy homályossága, ez már nem biztos, hogy mindenki egyetért ezzel, mert az ember egészen más jelenséget hívunk az ember esetében ugatásnak, mint amit egy kutya esetében ugatásnak hívunk. Ugye nem arról van szó, hogy valaki a megtévesztésig egy kutya hangját utánozza, hanem ne ugass nekem, az inkább azt jelenti, hogy ne idegesíts azzal, ahogy beszélsz. Ez ugye egy fokozattal már egy kicsit más ez az eset, mint az állaté. Ugye ez már közelebb áll ahhoz, amit több értelmiségnek hívunk. Aztán vannak ilyenek, hogy sietnem kéne egy kicsit, de jó, a bakot mindenki érti, ugye? Tehát vannak olyanok, ahol a többféle értelmezés az tényleg teljesen más dolgokat bír jelenteni, de azért mindenki érzi, hogy miért, tehát hogy mi a közös bennük, meg hogy függnek össze ezek a dolgok, ugye, mert a bak az jelent hím kecskét, nem csak kecskét, egyébként mindenféle állatnak a hímjét, megjelenti azt az állványt, amire föl lehet rakni dolgokat, például a fűrőszerés céljából, és aminek általában négy lába van, meg van neki egy ilyen háta, amire dolgokat rakni szoktuk. Tehát annyira világos, hogy ez a kecskéről van elnevezve, de mégis azért mindenki azt mondja, hogy közértelműség. Például azért, mert ha idegen nyelvre lefordítom, akkor lehet, hogy teljesen, két teljesen különböző szó fog megfelelni. Nem mintha ez valami jól használható teszt lenne, de azért ez jelez valamit. És akkor vannak az igazi többértelműségek, ahol az emberek azt mondják, hogy hát ez tulajdonképpen tök véletlen, hogy egybeesnek, hogy egy hangalak van, de igazából ezek nem is egy szó. Tehát a kar abban az értelemben, hogy valakinek a végtagja, meg az, hogy van ilyen olyan alkatrész, amit el lehet így fordítani, és ilyen hosszúkás, mondjuk az a kettő, annak a kettőnek az összefüggése az világos, viszont az, hogy ez a szó, hogy kar, ez még azt is jelenti, hogy kórus, ugye férfi kar, női kar, stb. Vegyes kar, meg azt is jelenti, hogy egyfajta testület, mikor azt mondjuk, hogy az orvosi kar, meg ügyvédi kar, szoktak ilyet mondani, meg ott van még a bölcsész kar, meg ilyesmi. Na, ezek már nem világos, hogy miért függenének össze a végtaggal. Hanem ez olyan, mint egy véletlen egybeesés lenne. Halkan mondom, tényleg véletlen egybeesés, de ez tök mindegy. Tehát az, hogy mi tudjuk a nyelvtörténetből, hogy ez tényleg teljesen véletlen, mert a végtagot jelentő, meg a forgatható alkatrészt jelentő az egy ősi örökség, a uráli talán, vagy finnugor örökség, még a kórus testület és társai bölcsészkar, stb. Az meg a latin kórus szóból, kórus jelentési szóból származik, de ezt nem tudják a beszélők, tehát ezt most csak érdekességként mondom, mindenképpen úgy érzik a beszélők, hogy ezt lényegében véletlen egybeesés. Tehát eleve van egy ilyen skálája a többértelműségnek, hogy mennyire érezzük a kapcsolatot a két jelentések között, vagy egész pontosan érezzük, vagy nem is igazán különböztetjük meg, vagy pedig olyan, mint az állat esetében, ahol nemhogy nem különböztetjük meg, tulajdonképpen eszünkbe se jut itt többértelműségről beszélni, csak azért, mert valaki nem mondta meg, hogy milyen állatról beszél. Erre inkább azt mondjuk, hogy ez nagyon általános kifejezés. De az átmenetek, közbülső esetek iszonyatosan sokfélék, tehát azért itt nem lehet azt mondani, hogy van egy éles határ a homályosság és a többértelműség között. És ez a szójelentés vizsgálatában igen komoly problémákat okoz, de nem csak akkor, amikor valaki konkrétan egy írott szótárat szerkeszt, és meg kell állapítania, hogy most két szót, azt külön szócikkbe rakjon-e, vagy egy szócikken belül legyen. Ez egy praktikus kérdés. De hát itt elméleti kérdések tömege is van. Tömege is van, hogyha az a feladatunk, hogy egy-egy szónak a jelentését valahogy normálisan jellemezzük tudományos eszközökkel. Olyan döntéseket kell meghoznunk, mint amilyet a szótár szerkesztőknek is, de hát valami precíz módon, meg elfogadható módon. Csak megjegyzem egyébként, hogy a homályosságot külföldiül másképp hívják, mint a többértelműséget. A homonímiának, aztán az iskolában is tanultuk, hogy az azonos alakúságot hívják, az olyan, mint a kar, egyrészt végtag, stb., másrészt kórus, stb., ezt nevezzük homonímiának, vagy idegen szóval ambiguitásnak, és a homályosságot, mint amilyen az állat esete, ahol egyszerűen információ hiány van, azt pedig veignek hívják angolul, meg hasonló nevekkel, más nyelveken. Tehát ott itt húznak egy éles határt az elnevezésben, ez nem jelenti azt, hogy a határ az tényleg olyan baromira éles. És a kettő között, tehát a teljesen homályos egyszerűen, amikor nem hordoz elég információt, illetve a teljesen véletlen egybeesés, amit homonímiának hívunk, a kettő között van egy nagy-nagy terület, és ezt szerintem már mindenki tanulta az iskolában is, amit igazán több jelentésűségnek hívnak, poliszémia idegen névvel, amire az jellemző, hogy többé-kevésbé rendszeres, és hát itt jön be ugye a szójelentéstan, vagy lexikális jelentéstan fő problémája, hogy ezt kéne valahogy megragadni valami, mert elfogadható a tudományos módon, hogy a többjelentésűségnek vannak ilyen részrendszerei, amik néha nagyon picik, néha nagyobb rendszerek, és ahol valahogy azt figyeljük meg, hogy rendszer van abban, hogy több jelentésűek a szavak, és igazából a nyelvészeket ez érdekli, nem azok a véletlenszerű dolgok, hogy a kar az történetesen két teljesen különböző dolgokat tud jelenteni, hanem azt, ahol valami szisztémát lehet megfigyelni a dologban, ahol valami rendszer van a dologban, és mondom, hogy milyen fajta jelenségekre gondolunk. Hát például itt van ez, hogy, és ez nagyon rendszeres dolog, hogy mondjuk itt van egy ilyen szó, mint a rendőrség, amit jelenthet részben valami intézményt, részben lehet, jelenthet az intézményhez tartozó, mit tudom én, épületet, vagy épületeket. Ugye, amikor kifestették a rendőrséget, mindenki azonnal érti, hogy itt nem arctetoválás zajlott a rendőrök körében, hanem itt az épületet festették nyilván ki. Kihívták a rendőrséget, akkor pedig az intézmény, tehát most az, hogy hány rendőr jött ki, az ugye egy más kérdés. Itt ilyenkor általában arról van szó, hogy ezt homályba hagyjuk, hogy most akkor hány embert küldtek ki, de valahogy nyilvánvalóan, hogy itt nem az épületre vonatkozik az aktus. Tehát, és ez rendszeres, tehát itt ez nem kell rendőrségnek lenni, az igéknek se kell pont ennek lennie. Ez egy jól ismert jelenség. Metonímiának hívják egyébként ezt az egész jelenségkör, de a metonímia az, amikor annak alapján nevezünk meg valamit valahogy, hogy hát valamilyen együttjárás, gyakori együttjárás van a kettő között. Ugye? Tehát a rendőrségnek szokott lenni épülete, és ez nem csak a rendőrségre igaz, hanem mindenféle más intézménynek is. Szokott lenni épülete, az egy gyakori együttjárás, és ezért nem kell kimondanunk, hanem helyette magát a rendőrség szót használhatjuk, de valójában a rendőrség épülete szó helyett mondjuk. Tulajdonképpen egy hiányos kifejezés, ezt hívjuk metonímiának, és ilyenkor, tehát amikor megértjük azt, hogy mit jelent kifesteni a rendőrséget, akkor metonímiát fejtünk vissza, egy metonimikus dolgot. De ez rendszeres, ebben van rendszer. A metonímiák nem teljesen önkényesek, nem... Igaz, hogy egyébként irodalomból szoktuk ezeket tanulni, mint költői eszközöket, de valójában minden ilyen költői eszköz az egyben jelentéstani eszköz is, és nem egyszerűen, ötletszerűen születnek, hanem rendszer van bennük. Itt egy másik szép metonímia, azt mondom, hogy ott állok a sarkon, és ez nem csak azt jelentheti, hogy én, amikor beszélek, most a kezemben van a telefon, és azt mondom, hogy itt állok a sarkon, hanem olyankor is mondhatom, például ha ottal mondom, akkor az a valószínű, hogy én tulajdonképpen itt vagyok, egyáltalán nem a sarkon, de mondjuk az autómra mutatok, hogy az ott áll a sarkon. Tök érdekes, hogy mondjuk biciklivel nem nagyon lehet szerintem ezt megcsinálni, az, hogy ott állok a sarkon, azt nem nagyon mondhatom, hogyha a biciklim áll a sarkon, de autóval igen, valamiért az autó, azt úgy tekintjük, mint valami hozzánk jobban tartozó dolgot. Nem tudom, hogy akik lóval járnak, azok mondják-e azt, hogy ott állok a kocsma előtt, hogyha szerintem nem nagyon, hogyha a lóvuk van oda kikötve. Jó, eltértem a tártól. Tehát vannak mindenféle metonímiák, de különböző, de azért vannak benne rendszerek. Vagy egy igei több jelentésűség, mint az, hogy az Elvis szó az olyan nagyon-nagyon sokféleképpen tud megvalósulni, hogy valaki elvisz valamit, vagy valakit. Egészen onnantól kezdve, hogy valami fizikai kontaktus történik, mert egyszerűen megfogják és elviszik a dolgot, vagy az embert. Azon keresztül, hogy egy másik embert elvittem moziba a múlt héten, ugye az nem azt jelenti, hogy ha egy embert elviszek moziba, hogy én azt a vállamra kapom és viszem, hanem azt, hogy ráveszem vele, vagy ráveszem, hogy eljöjjön velem, vagy még csak lehet, hogy nem is kell rávenni, csak egyszerűen elmegyek vele, és erre is mondjuk azt, hogy elviszem. Valamiért tőlem kell kiindulni a dolognak, ha elvittem a moziba, az valahogy azt is jelentheti, hogy egyszerűen csak, hogy az én ötletem volt, hogy menjünk el együtt. Vagy amikor a víz elvisz valamit, az megint egy egész más dolog, persze ott a fizikai kontaktus az fennáll, de azért az egész másképp valósul meg, mint amikor egy ember visz el valamit valahonnan. És aztán van az egészen elvont jelentése, amikor azt mondjuk, hogy elvitte a válság a megtakarításomat, vagy bármi mást el tud vinni a válság, az gyakorlatilag olyankor azt jelenti, hogy megsemmisít. Na most akkor nem fogok persze belemenni abba, hogy ez hogyan kezelik a szójelentéstanban, vagy lexikális jelentéstanban, csak felhívom a figyelmet arra, hogy ez egy probléma. Az Elvisnek valami olyan jelentést kéne tulajdonítani, amiből mindezek kijönnek. Ebből meg esetleg valamilyen szabályokból. Tehát ugye, mert hogy rendszeresség van a dologban, akkor feltételezzük, hogy vannak valami szabályszerűségek. Jó. És egyéb ilyen hasonlók, ugye iszik, az jelentheti azt, hogy éppen folyadékot vesz magához, de jelentheti azt is, hogy alkoholista. Ezek a, mondjuk az lehet, hogy nem annyira rendszeres többértelműség, de lehet, hogy másikéknél is előfordul ilyen kétértelműség, de ezeket mind a szójelentést annak kell valahogy kezelnie, és ismétlem, az ma nem feladatunk, hogy abba belemenjek, hogy mégis hogyan próbálják meg ezt megcsinálni. És akkor van még egy nagy terület, amiről muszáj beszélnem, és ezt pragmatikának nevezik a nyelvészek. És a pragmatika az egy önálló tudományának szokták tekinteni, és valami egészen furcsa viszonyban áll a szemantikával, a jelentéstannal. Senki nem tudja pontosan, hogy mi a viszony, erről köteteket írtak már, hogy különbözik-e egyáltalán a jelentéstantól. Ez is a nyelv használatára vonatkozik, ugye a pragmatika szó szerint azt jelenti, hogy a használatnak a tana. Ez is a nyelv használatára vonatkozik, ugyanúgy, mint a jelentéstan, de egy picit másképpen, és ezért azt, hogy mi van a kettőnek a határán, hogy mi hova tartozik pontosan, egyáltalán van-e ilyen külön, ez nagyon-nagyon vitatott, és ebben nem is fog belemenni. Egy teljesen elhárítom magamtól ezt a kérdést, hogy mi az összefüggés a jelentést, és a pragmatika között, csak elmondom, hogy miket szoktak pragmatikának tekinteni. A probléma ott kezdődik, hogy bár a logikát használjuk az állítások jellemzésére, azok a megnyilatkozások, amiket kimondunk, azok nagyon sokban különböznek a logikai állításoktól. Itt ez rejlik az egész probléma mélyén, ezért is van ez, hogy van egy ilyen megoszlás a nyelv használatának a tanulmányozásában a szemantika és a pragmatika között. Igazából ez a probléma, hogy nem pont olyanok, mint a logikai állítások, méghozzá több szempontból nem olyanok. Először is iszonyú pontatlanok. Tehát amikor mi megfogalmazunk valami állítást, és most nem fog példákat mondani, minden, mert sietek, de nyilván mindenki pontosan tudja, hogy amikor valamiről beszélünk a hétköznapi életben, akkor rengeteg kifejezést tök pontatlanul használunk. Tehát, hogyha csak azt mondom, hogy bocsánat, ha csak annyit mondok, hogy itt, hogy az pontosan mit jelent, hogy az csak azt a területet, azt a kis felszínt jelenti, amit én itt elfoglalok, vagy az egész szobát, vagy az egész lakást, vagy a várost, az országot, stb. Tehát ilyeneket nem szoktunk nyíltan kimondani, csak ha nagyon muszáj, amúgy iszonyú pontatlanul fogalmazunk. Iszonyú hiányosan fogalmazunk, ami egy kicsit hasonlít ehhez, vagy majdnem ugyanez. Nem mondunk ki mindent, amit beleértünk egy állításba. Rettentő sok hiány. Az egész metonímia a probléma tulajdonképpen, amiről az előbb beszéltem, az mind hiányosság. Ugye ott mindig egy hiányzó kapocs az, amit nem mondunk ki. Tehát ahogy beszélünk, az pontatlan és hiányos, ami a logikai állításokra egyáltalán nem jellemző. Aztán nagyon sokszor van az, hogy amit mondunk, az ugye említettétek a legelején, hogy a megértés hiánya sokszor azon alapul, hogy nem érezzük, hogy nem szó szerint kell venni, de nem tudjuk, hogy hogyan. Tehát gyakran, amit mondunk, az nem egészen azért mondjuk, ami a közvetlen vagy szó szerinti tartalma, akármit jelentsen is ez. Ez is egy nagyon bonyolult kérdés, hogy mit jelent. De akármit is jelentsen ez a közvetlen tartalom vagy szó szerinti tartalom, egy csomószor nem amiatt mondunk dolgokat, amit forog a sírjában, ugye ez volt a példa az elején. Hát ezt a közvetlen tartalma az nem valósul meg a valóságban, legfeljebb egy képzeletbeli világban tud valaki a sírjába forogni, de nem is azért mondjuk, más az oka. Ugye ez is különbözik attól, ami a logikában van. Vagy konkrétan, vagy amit szabályszerűbben lehet neki mondani, mert az, hogy forog a sírjában, ez egy nagyon egyedi jelenség, de az, hogy az állításokat nem csak arra használjuk, hogy állításokat tegyünk vele, az egy nagyon általános dolog. Az ember tesz egy ilyen állítást, hogy nagyon melegen van, amivel a saját fizikai állapotáról tudósít, hogy ő most mit érez, olyan meleget érez, és nagyon gyakran egyáltalán nem azért mondja, hogy másokat tudósít, hogy kit érdekel, hogy én belül mit érzek, mennyire van melegem, hanem általában ezt valami hátsó szándékkal, vagy valami ki nem mondott szándékkal mondjuk azt, hogy nyisson már valaki ablakot, vagy csináljon valamit, amitől nekem nem lesz melegem. Tehát messze nem arra használjuk, amit közvetlenül tartalmaz, hogy arról értesíti a világot, hogy én belül mit érzek. Na most, ha ez igaz, hogy a megnyilatkozások nagyon sok szempontból nem hasonlítanak a logikai állításokra, felmerül a kérdés, hogy mégis hogyan értjük meg egymást. Tehát hogyan tudunk úgy egymással beszélgetni, hogy mindenki pontatlan, hiányos dolgokat mond, nem mondja ki nyíltan, hogy miért mondja, egyáltalán nem felel meg, amit mond annak, ami valójában, tehát közvetlen tartalmában nem felel meg, amit valójában akar, akkor mégis hogy működik az, hogy megértjük egymást? És ezzel foglalkozik tulajdonképpen a pragmatika, és talán ebből érthető, hogy ez nem pont ugyanaz, mint amit eddig jelentéstannak hívtam, de beleférne, szóval lehetne azt mondani, hogy ez is egy része a jelentéstannak, csak nagyon sokan azt gondolják, hogy ez valami egész más tudományág, ezt a kérdést már mondtam, hogy ezzel én nem fog foglalkozni. Tehát hogyan valósul meg az, hogy mégis megértjük egymást? Gyakorlatilag amiatt, amit együttműködési elvnek szoktak nevezni, azért értjük meg egymást, mert jó indulatúak vagyunk, együtt, vagy lehet, hogy nem is jó indulatból érdekünk fűződik hozzá, de minden esetre együttműködünk a beszélővel, és amit ő pontatlanul, meg hiányosan, meg egyéb módon slendriánul mond, azt mi az együttműködés szándékával mi kiegészítjük meg, mert egyszerűen kitaláljuk, hogy mi lenne ott. Nem megharagszunk rá, nem kérjük ki magunknak, hanem megpróbáljuk kitalálni. Persze van olyan, hogy valami annyira hiányos, hogy nem tudjuk kitalálni, és akkor előfordul, hogy mérgesek leszünk, vagy kikérjük magunknak. De a normális kommunikációban, hogyha együttműködő partnerekről van szó, akkor ki lehet találni, mert aki kimondja, az is számít arra, hogy együttműködő lesz a hallgatóság, és ezért csak olyan dolgokat hagy ki, amit a hallgatóság feltétlenül ki fog tudni találni. Oké? Tehát az együttműködési elv az mind a beszélőre is, meg a hallgatóra is vonatkozik. A hallgató együttműködő módon kiegészíti azt, amit a beszélő nem méltóztatott belemondani a megnyilatkozásába. A beszélő viszont feltételezi a hallgatóról, hogy ez szerint az elv szerint jár el, és nem állítja megoldhatatlan feladat elé. Ugye? Feltételezi, hogy a beszélő együttműködik, és nem él vissza ezzel, hanem ő is együttműködik, és csak olyan dolgokat hagy ki, amik kitalálhatóak. Ehhez viszont, hogy csak olyat mondjon, ami kitalálható, ehhez számításba kell venni, hogy a hallgatóság mit tud, hogyan fog az egy együttműködése megvalósulni, hogyan fog okoskodni, ki tudja-e majd találni, amit ő most kihagy. Ugye ez világos. Ha olyanokhoz beszélek, akikről semmit nem tudok, hogy mit tudnak, vagy nagyon keveset tudok feltételezni, akkor sokkal explicitebb módon, sokkal kevésbé hiányosan, sokkal kevésbé pontatlanul beszélek. Lehet, hogy tulajdonképpen én most egy ilyen helyzetben vagyok egyébként, de nagyon kevés ismer, hát annyit tudok rólatok, hogy sok ilyen óriás csoporttal volt már dolgom, de sajnos ez csak annyit jelent a számomra, hogy nagyon-nagyon sokfélék a diákok, tehát igazából semmit nem tételezhetek fel, és ezért lehet, hogy nagyon béna az, ahogy beszélek, mert sokkal több mindent kimondok, megpróbálok pontosan megfogalmazni, mint amit egyébként, hogyha ismerősök között vagyok, akkor egyáltalán nem fogalmazok meg. Tehát az együttműködési elv például, hogyha én most együttműködő vagyok, akkor igyekszem annyira pontosan fogalmazni, meg nem hiányosan, hogy egészen kevés előismerettel is valaki ki tudja találni azt, hogy mit mondok. Na hát így működik a pragmatika, és ez az együttműködési elv van a középpontjában, és azt próbálják meg kitalálni, akik pragmatikával foglalkoznak, hogy pontosan hogy is ketyeg ilyenkor az okoskodásunk, pontosan miket veszünk számításba, mint hallgatók, és a beszélő miket vesz számításba, mint beszélő. Nyilván itt óriási empátiára van szükség mind a két oldalról, beleérző képességről, ezt itt úgy fogalmaztam meg, hogy szimulálásról, de ez nagyjából ugyanazt jelenti, mint az empátia, tehát például a beszélőnek le kell játszania magában, kell tudnia a hallgatóság helyébe képzelni magát, hogy vajon a hallgatóság most ilyenkor mit gondol, amikor én ezt és ezt mondom. Tehát ilyen értelemben szimulálnia kell a hallgatóságát. Ez nyilvánvalóan egyfajta empátiával kell érezni magát. Én nem tudom, mennyire vagyok empatikus, de találkoztam már olyan előadóval egyetemen is, aki abszolút nem empatikus, nem tudja magát beleképzelni a hallgatóság helyébe, és ennek megfelelően szinte semmit nem lehet érteni abból, amit mond. Remélem, hogy én nem ilyen vagyok. Na most ezen az egész pragmatikai körön belül van egy kiemelt terület, amit még gyorsan meg akartam említeni, és ma már kétszer is azt hiszem szóba került, és a maradék pár percben, ezt gyorsan elmondom, de aztán akkor is abba hagyom, ha még nem lesz fél. Tehát ez a beszédaktusoknak a köre. Ugye ezt már említettem a dinamikus szemantikával kapcsolatban is, meg említettem most az előbb a pragmatikával kapcsolatban is, hogy egy, például egy állítást azt nem mindig arra használunk, hogy tényleg azt az állítást tegyük meg, amit a szószoros értelmében jelent. Ugye, hogy nagyon melegen van, azt nem arra használjuk az esetek többségében, hogy, hogy a világot tudósítsuk arról, hogy mi mit érzünk belül, mert a világ nem kíváncsi arra, hogy mi mit érzünk belül. Ez egy felszól, egy burkolt felszólítás. A dinamikus szemantikánál pedig azért hoztam szóba ezt a beszédaktus dolgot, ugye ott azt mondtam, hogy a kifejezés, vagy a megnyilatkozások, azok nem csak arra valók, hogy, hogy állítsunk, kérdezzünk, felszólítsunk, hanem van nekik mindenféle. Ugye a megszólalás az egy tett, nem egyszerűen egy logikai, jellemezhető állításnak felel meg, hanem egy tettnek, valamit végrehajtunk azzal, hogy kimondunk valamit, és ez nagyon jól illeszkedik ebbe a dinamikus felfogásba, ami eleve azt mondja, hogy a jelentést az, azt úgy kell jellemezni, hogy milyen változást tudunk elérni egy mondattal. Ezek, a, amit beszédaktusnak neveznek, és tulajdonképpen a pragmatikába sorolják, ezen lehetne vitatkozni, de most szintén iszonyúan nem akarok ilyen metaszintű, ezeket a vitákat nagyon nem szeretem, amikor ahelyett, hogy érdekes kérdésekről beszélünk, magáról a tudományról vitatkozunk, de beszokták sorolni ezt az egész kérdésfeltevést a pragmatikában. Miért? Azért, mert kimondunk egy megnyilatkozást, és ezzel végrehajtunk egy cselekvést, és ezeket hívjuk beszédaktusoknak. Tehát egy megnyilatkozással végrehajtható cselekvéseket. Én azért mondtam, hogy nem biztos, hogy a pragmatikába tartozik, mert igen, ugye én is felsoroltam itt, hogy a megnyilatkozások és a logikai állítások között van ez óriási különbség, hogy másra használjuk esetleg a mondatot, mint amit a közvetlen tartalma lenne, de és ez persze indokolja azt, hogy ezzel foglalkozni kell, de attól még ez a konkrét tény, hogy a cselekvésekre használjuk a megnyilatkozásainkat, ettől ez még nem lesz egy pragmatikai rész probléma. Na mindegy, erről nem is akarok vitatkozni. A lényeg az, hogy sokat foglalkoztak azzal, hogy egy-egy megnyilatkozással milyen cselekvéseket tudunk pontosan végrehajtani, ez az egyik része a kérdésnek, és szép neveket is adtak nekik, amik néha tesztekben is szoktak szerepelni, hogy a lokúció az azt jelenti, amit az, amiről korábban az volt az általános, hogy ezt tulajdonítjuk a jelentés lényegének, az állítás, amit hordoz egy megnyilatkozás. Tehát ez tényleg az a része, amit logikailag lehet jellemezni. Az is egy cselekvés, hogy valamit állítunk. Igen ám, de van neki egy másik aspektusa, a mondattal végrehajtható beszédaktus, az az illokúciója, tehát például ez az, hogy én azzal, amit mondok, azzal valamiféle ígéretet teszek, ugye az is egyfajta beszédaktus, vagy egy kérdést teszek fel, az is egyfajta beszédaktus. Ezen belül pedig külön kiemelem, hogy van egy olyan fogalom ezen a pragmatikán belül, hogy vannak performatív mondatok, tehát végrehajtó mondatok, ezek olyan mondatok, amik direkt arra, már a formájukra nézve is, vagy a formájuk is olyan, hogy direkt egyfajta cselekvés végrehajtására vannak kihegyezve, vagy specializálva. Tehát egy olyan mondat, ami úgy kezdődik, hogy ígérem neked, hogy vagy esküszöm, hogy vagy mit tudom én, azok a mondatok, azokban bele van drótozva, hogy úgy mondjam, tehát azzal, hogy így kezdődik, hogy megígérem, azzal ők predesztinálva vannak, vagy erre vannak megalkotva, ugye a természetük szerint, hogy ők cselekvést hajtanak végre. Elég kimondani azt, hogy megígérem ezt és ezt, azzal az ígéret megvalósult. Tehát ez az izgalmas a performatív mondatokban, hogy ott bennük van, bele van írva, hogy ha én azt kimondom, akkor milyen cselekvés fog végrehajtódni. Olyan mondatok például azok, amikor ugye eskü szövegek, az ugyanolyan, mint az ígéret, vagy amikor egy pap összead egy házaspárt, egy párt, hogy házaspár legyen, akkor is, amit a pap kimond, az egy performatív aktus, hiszen attól, hogy ő kimondja, attól lesznek ők házaspár, és így tovább. elnevezi, ugye, ezt a dolgot elnevezem valahogy, akkor is egy performatív mondatot használok. Jó, de most ez csak egy nagyon speciális eset, ismétlem, hogy a performatív mondat, ezt szintén szokták tesztekben kérdezni, performatív mondat az az a fajta mondat, ami egy bizonyos cselekvésre van megalkotva, és csak azt lehet vele végrehajtani. Jó, igen?
Hát, hogyha esküszöm, hogy valami úgy történt, ahogy én mondom.
Ez, nincs ezeknek külön nevük egyébként, ez egy érdekes kérdés, hogy azt lehet-e cselekvésnek tekinteni, mert a jövőre vonatkozó eskü az egy cselekvés, hiszen ott valamire kötelezem magam, meg esküszöm, hogy valamit megfog. Az olyan, mint az ígéret. Az, hogy ezt a szót, hogy esküszöm, ezt használjuk arra is, hogy bizonygassam azt, hogy igazam van, és esetleg a múltról beszélek. Erre szerintem biztos, hogy nincs külön név. De jó, nagyon érdekes kérdés. Egyáltalán ez beszédaktus-e, ugye? Mert hogyha ez nem hajt végre valami cselekvény, egyáltalán performatív mondat-e az, hogy esküszöm, ez így és így történt? Nem tudom. De nagyon érdekes kérdés. Egyébként azt hiszem, hogy ez... Van olyan szituáció, amiben ez performatív, mert ugye például, ha tanúskodik az ember, mondjuk bíróság előtt, és megesküszik, hogy az igazat és csak az igazat fogja, ugye ez egy jövőre vonatkozó eskü, de utána, amikor teszi a tanúvallomást, és mondja azt, hogy de én esküszöm meg erre, meg hogy ez így volt, meg úgy volt, akkor valójában hát szintén létrehoz egy kötelezettséget, ugye, mert ha mégse igaz, akkor őt hamis tanúzásért el lehet marasztani. Tehát igen, lehet, hogy jó kérdés. De mindegy, mert ezeknek nincs minden ilyennek külön neve, és nem is érdekes, ez tök érdekes probléma. Jó, és akkor befejezésül csak az, hogy milyen problémák vannak ezzel. Ez tulajdonképpen a két probléma, amit mondok, az összefüggés tulajdonképpen azzal függ össze, hogy most mi a különbség a jelentés és a pragmatika között, tehát nem annyira, ez inkább ilyen elméleti kérdés. Az egyik fő probléma az, hogy most ezek a beszédaktusok, ezek ilyen parazitikus módon élősködnek, van a mondatnak egy szó szerinti jelentése, és erre rátelepszenek a beszédaktusok, tehát például az, hogy melegen van, eznek tényleg az a szó szerinti jelentése, hogy olyan a belső állapotomról tudósítok, de erre rátelepszik az, hogy ezt felszólításként is lehet használni, és ezen élősködik, vagy pedig valahogy már a jelentéstanban, ugye ezért mondom, hogy ez a jelentéstan és a pragmatika összefüggésére vonatkozik, vagy már pedig a jelentésébe bele kell kalkulálni, és a jelentéstannak számot kell adni arról, hogy egy mondat az ilyesmit is, egy állító mondat az ilyesmit is tud jelenteni. És abban az esetben ez nem is egy különálló, ugye akkor ez nem is egy külön pragmatikai kérdés, hanem ez magának a jelentéstannak a kérdése. És akkor a másik iszonyatosan inkább már filozófiai kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy pontosan mi a fenét jelent az, hogy szó szerinti jelentés, és hogy akkor a szó szerinti jelentés hogy viszonyul ehhez a nem szó szerintihez, bármit is jelentsen is ez. Ez annyira bonyolult, hogy erről el se kezdek beszélgetni, mert vége hossza nincs. Mit értünk azon, hogy szó szerinti? Valamilyen értelemben azt, ami az egyes szójelentésekből, ami ugye előfordulnak ezekben az állításokban, vagy megnyilatkozásokban szavak, és ami azoknak a szavaknak a sima összerakásából kijönne, az lenne a szó szerinti jelentés. De hát az rajtunk múlik, hogy szerintünk mi jön ki azoknak az összerakásából, és az attól függ, hogy a kis részeknek milyen jelentést tulajdonítottunk. Tehát itt olyan, mintha állandóan körbeforognánk, mi magunk döntjük el, hogy hogyan jellemezzük a részeknek a jelentését, és akkor utána pedig úgy csinálunk, mintha az, ami kijön belőle, az valami tőlünk független dolog, hogy a szó szerinti jelentés, hát ez adódik szó szerinti jelentésnek, de hát ezt én érem, én mint nyelvész érem el, hogy az legyen a szó szerinti jelentés, tehát a dolog az rettenetesen problematikus, de én ebben nem is megyek bele, mert ez a valóságos élettől olyan távol esik ez a probléma, ez csak egyes nyelvészeket és filozófusokat érnek el.